Az angyal pedig így szólt hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, mert feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyától, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünket a 348. számú dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg. A 348. számú dicséretünk első verse így kezdődik: örvendezzetek egek, ti is földi seregek. Kedves testvérek, és hallgassunk meg most három énekkari számot, melyet gyülekezetünk énekkara fog előadni. Hosszú idő óta készülnek arra, hogy szolgáljanak a testvérek között húsvét ünnepén. Hallgassuk az ő szolgálatukat, bizonyság tételüket. Húsvét van, nagy örömünnep, örömnap, megállok a kereszt alatt, zengjétek Jézus nagy voltál. Köszönjük szépen a szolgálatot. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvéd hitvallásnak 9. fejezetét, 9. fejezetéből válogatott verseket. Illés Viktor, pótpresbiter testvérünk olvassa közöttünk. Kedves testvérek, Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. A Zsoltárok könyvének 100. fejezetéből, ezzel a Zsoltárral indultunk neki ennek az esztendőnek. Hála adó Zsoltár! Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hála énekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy személyes üzenetet vehessünk az ő jelenlétében, Szent Lelke által. Értek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, ezzel a Zsoltárral indultunk neki ennek az esztendőnek, és olyan jó volt örvendezve, a te színed előtt állva, nekiindulni a napoknak, hónapoknak, amelyeket nem ismerünk, és amelyeknek történéseit nem tudjuk. Nem könnyű megállni mindazok után, ami a hátunk mögött van, ismételten hálaadással és előtted való örvendezéssel. Nem könnyű, mert nehezebb az életünk, nem könnyű, mert súlyos terhek vannak rajtunk, nem könnyű, mert nem minden úgy lett, ahogyan szerettük volna, nem könnyű, mert betegségeink vannak, fájdalmaink vannak, és gyászunk van. Nem könnyű ilyenkor hálaadással megállni a te színed előtt és dicsérni a te nevedet. Mégis szeretnénk ezt megtenni, úgyhogy nem azokra nézünk, amik mögöttünk és előttünk vannak, hanem úgy, hogy fölemeljük Tereád a mi szemünket, aki csodálatos kegyelemmel hívtad életre a halálból a te fiadat Jézus Krisztust, és akire nézve bizonnyal reménykedünk és hiszünk, hogy a mi életünket is te tudod újjászülni a halálból életre. Te vagy a mi vigasztalónk, te vagy a mi erőnk, és te vagy a mi feltámadásunk is. Mennyei édesatyán, kérünk, könyörülj meg rajtunk, és halld meg a mi erőtlen szavunkat, amikor hozzád kiáltunk. Könyörülj meg rajtunk, és szólj hozzánk élő és igaz beszédeddel, amely által megerősödik a szív és a lélek. Könyörülj meg rajtunk, hogy el ne tántorodjunk te tőled, te mellőled, életünk semmilyen forgatagában, hanem hadd tudjunk Tereád nézni. Köszönjük, hogy ígéretet adtál, hogy te a tiédet megtartod. Köszönjük, hogy megtetted ezt Jézus Krisztussal, és hozzá hasonlóan megteszed minden benned bízóval. Így emeljük most hozzád a mi szavunkat, kiáltásunkat, és kérjük a te jelenlétedet. Amen. Helyünket foglaljuk el, kedves testvérek, és az igehirdetés hallgatására készülve a 347. számú dicséretünk 5. versét énekeljük. A 347. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik: Jézus, segíts engem ebben! Helyünkön maradva hallgassuk a huszlét evangéliumát. Ahogyan lejegyeztetett és kijelentetett számunkra Lukács evangéliumának 24. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre fegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámad. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnösök kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Kedves testvérek, húsvét ünnepe a feltámadás ünnepe. Azt gondolom, hogy ha választ kellene adnunk arra a kérdésre, mi is a feltámadás, akkor a Biblia ismerete és kijelentése nélkül igencsak nagy problémába ütköznénk. Hiszen az emberiség történetében soha senki nem beszélt és nem adott kijelentést a feltámadásról, a minden élő és holtak fölött uralkodó Istennél. Az emberi történelemnek nem része a feltámadás, mert az emberi filozófia úgy tartja, élünk és meghalunk. A feltámadás valami olyan része az ember életének, amelyet csak kevesen tapasztaltak és láttak a világ mindenség történetében. Mégis hirdetjük a feltámadást. Miért beszélünk egy olyan dologról, amiről csak a Biblia beszél, amit nem lehet tapasztalati úton ellenőrizni? Miért fontos ez nekünk? Azért, testvérek, mert a mi Urunk, akit mi követünk, az Úr Jézus Krisztus az ő megfeszítése utáni harmadik napon feltámadta halottak közül. És az ő feltámadása a mi életünknek a reménysége, a mi hitünknek bizonyossága. Szeretném ezen a mai délelőttön kicsit körüljárni, hogy mit is jelent a feltámadás. Mit is jelent a feltámadás? Mit mond el nekünk a Biblia a feltámadásról? Azt gondolom, hogy ha valakit megkérdeznek, hogy mi a feltámadás, akkor valami olyasmit mondana, hogy a halál utáni testet öltés. Azaz egy emberileg lezártnak tekintett folyamat utáni új kezdet. Amikor az ember föltámad a halottaiból, megnyílik a szeme, mozdulatai vannak, beszéde van, újra testet ölt. Minden a halál után. A Bibliát jobban ismerő emberek azt is el tudják mondani, elsősorban Jézus Krisztus élet példája után, hogy a feltámadás az feltételezhetően egy új és jobb helyzet, egy új és jobb állapot, mint amilyenben a halál előtt él az ember. Jézus Krisztust a feltámadása után már nem tudták megfogni, nem tudták félreállítani. Ő a feltámadása után másként viselkedett fizikai értelemben, nem volt alávetve a föld törvényeinek, megjelent zárt helységben a tanítványok között, ott volt, ahol ők voltak, hallotta a beszélgetéseiket, anélkül, hogy látták volna, egy új és jobb állapot volt ez, mint az ő halálát megelőző állapot. Szóval a legtöbben idáig eljutnak, akik ismerik a Bibliát, hogy valahogyan így körül tudjuk írni a feltámadást. De azt is el kell mondjuk, hogy az Új Szövetségben határozottan ad kijelentést Isten arról, hogy van egy lelki értelmű feltámadás is. Egy lelki értelemben vett feltámadás is. Ez micsoda? A Biblia azt tanítja nekünk, hogy a lelki értelemben vett feltámadás a bűn az ördög rabságából való szabadulás. Az az ember tekinthető lelki értelemben feltámadottnak, akinek a lelkében, szívében, tagjaiban nem a bűn uralkodik többé, amellyel megszületett erre a világra, hanem Isten szabadítása révén az Isten uralja a gondolatai cselekedeteit szabadít. Ezt a feltámadást már kevesebben ismerik. Már kevesebben ismerik. Miután értjük, hogy a Biblia úgy lelki, mint testi értelemben beszél nekünk a feltámadásról, mint tényről, szeretnék arról szólni, hogy mi a feltétele a feltámadásnak. Egyáltalán mikor beszélhetünk feltámadásról? Kedves testvérek, a feltámadás feltétele a halál. A halál. Hiszen, ahogyan mondtuk, a halál utáni testet öltésről van szó. Halál nélkül nincsen feltámadás. Az Úr Jézus Krisztus életében teljesen egyértelműen bizonyított, hiszen amikor kint szenved a kereszten, akkor este felé a zsidók, hogy meg ne sértsék az ünnepet, eldöntik, hogy leveszik az ő holttestét a keresztfáról. Az a szokás ilyenkor a zsidók között, hogy a keresztre feszítettek lábtárait eltörik, nem képesek tovább tartani a testüket, és pillanatok alatt meghalnak. Amikor odaérnek Jézus Krisztushoz, akkor egy élettelen testet találnak a kereszten. Aztán, hogy megbizonyosodjanak afelől, hogy valóban meghalt, egy római katona a dárdájával megszúrja Jézus Krisztust. És teljes bizonyosságban van mindenki afelől, hogy meghalt. Nincs benne élet. Nem szimulál, nem elájult, hanem meghalt. Ezek után el sem törik már a lábszárcsontjait, hanem leemelik a keresztről, és elviszik a sírba. Halál nélkül nincsen feltámadás, testvérek. És feltámadás csak ott lehet, és ott van, ahol a halál is megtörtént. A Bibliában kevés feltámadás történetről olvasunk, de minden feltámadás történetnél tisztán és világosan tanúk adják bizonyságát annak, hogy akik feltámadtak, halottak voltak. Nem csak elájultak, nem klinikai halottak voltak, hanem valóban halottak voltak. És ezért nevezi mindazt, ami velük történt, a Szentírás feltámadásnak. Kedves testvérek, a testi feltámadásnak feltétele a testi halál. És ha már most a lélek analógiáját is végigvesszük, akkor itt is ugyanez igaz. Lelki halál nélkül nincsen feltámadás. Csak ott lehet a lélek szabadulásáról, a lélek feltámadásáról beszélni, ahol a bűnös lélek felismeri a maga hol állapotát. A maga hol állapotát. Amíg valaki nem látja be, hogy a bűnei miatt szíve, élete, lelke a bűnfogságában, a kárhozatban, a halálban van, addig nincs föltámadás, testvérek. Addig nincs föltámadás. Amíg valaki nem szembesül azzal, hogy mennyire halott vagyok én, addig nincs folytatás. Egyszer valaki azt mondta, miért kell annyit beszélni a bűnről? Miért kell annyit beszélni a bűnről? Azért beszélünk a bűnről, testvérek, mert amíg nem látjuk, hogy a bűneink bennünket halálra ítélnek, amíg nem látjuk, hogy a bűneink bennünket megkötöznek, amíg nem látjuk, hogy mi a bűneinkben halottak vagyunk, addig nem jöhet el a mi szabadulásunk ideje sem. Mert amíg ezt be nem látja az ember, addig lehet szólni néki a szabadulásról, nem fogja keresni és elfogadni a szabadulást. Ha valaki jól érzi magát egy börtöncellában, hiába nyitjuk ki előtte az ajtót, hiába nyitjuk ki a kaput, nem fog elmenni, mert ő ott érzi jól magát. Majd amikor rájön, hogy ő rab, hogy ő fogoly, hogy ő halálra ítél, és megnyílik előtte a szabadulás útja és lehetősége, majd akkor megy. De amíg az ember nem szembesül a maga lelki értelemben vett halálával, addig nincs szabadulás. Addig nincs szabadulás. Csodálatos bibliai képek állnak előttünk, amelyek olyan embereket mutatnak be, akik nem hittek a saját lelkük halálában. Hadd hozzam a testvérek elé azt, akit mindnyájan ismerünk, Pál apostolt, aki olyan csodálatos életet élt már annak előtte is, hogy Jézus Krisztus apostola lett, az írásokkal foglalkozott, ismerte a legjobb tanítókat, mondhatnánk ma így, hogy a legjobb tanítók, egyházi tanítók lábainál nevelkedett. Nap mint nap forgatta a Szentírás, tanulmányozta, kutatta az igazságokat, de ennek az embernek is meg kellett értenie, hogy a lelki halál állapotában van. hogy neki is szüksége van Jézus Krisztusra, mint szabadítóra, de szembesülnie kellett a maga lelki halálával. És amikor megjelent a damaszkuszi országúton Jézus Krisztus, akkor ez az ember összetört. Ha minden jó lett volna az életében, és minden megfelelő lett volna, akkor ez a találkozás az egykori Saulus részére egy örömteli találkozás lett volna. De azt olvassuk, hogy megrettent, leesett az állatról, és szóhoz sem jutott. Miért? Mert szembesült azzal, hogy lelki értelemben mennyire semmi az, amit ő soknak gondolt. Később így vall Pál apostol a maga életéről, Krisztusért mindent kárnak és szemétnek ítélek. Minden kárnak és szemétnek ítélek. Egy döbbenetes vallomás. De azt gondolom, a halállal való teljes szembesülés. Kedves testvérek, lelki értelemben nincs addig feltámadás, amíg nem szembesülünk saját bűneink halálában. Azzal, hogy ezek a bűnök bennünket halálban tartanak, halálra gyötörnek, hogy ezek a bűnök bennünket kárhoztatnak. Nincs addig feltámadása egyetlen egy ember életének, lelkének, nincs addig feltámadása egy nemzetnek, egy földrésznek, amíg nem szembesül azzal, hogy lelkileg halottak vagyunk. Hiába buzdítjuk egymást, amíg az ember nem ismeri föl ezt az állapotot. Hiába buzdítjuk a magyar vagy Európa népeit arra, hogy legyenek jobbak, amíg nem látják és nem szembesülnek a népek, nemzetek a lelkük halálával, addig nincs föltámadás. Mi ezért hirdetjük Krisztust, és mi ezért hirdetjük az evangéliumot, a Biblia üzenetét, mert sokféle úton és módon lehet feltámadáshoz hasonló esemény sorokat előidézni, de azok nem többek puszta emberi lelkesedésnél, mozgalmaknál, amelyek ma megszületnek és holnap el fognak halni, mert nincs mögöttük tartalom. Mi hirdetjük a Biblia üzenetét, a szívnek és a léleknek kell megszabadulnia ahhoz, hogy a lélek felszabaduljon, és a feltámadás állapotába jusson. Ezért hirdetjük, testvérek, a bűnöket, és ezért szembesülünk újra és újra a bűneinkkel, és ezen az ünnepen is szembesülni kell a mi bűneinkkel, hiszen Jézus Krisztus a Szentírás szerint nem a maga bűneiért szenvedett, hanem az én bűnömért és a mi bűnünkért szenvedett Jézus Krisztus. Ő tökéletes volt minden tekintetben. Az ő halálos szenvedése a mi bűneink következménye. Ha valaki Jézus Krisztusról beszél, szükséges tudnia, hogy mindaz, ami vele történt, az én miattam történt vele. Az én bűneimért ostorozták, feszítették keresztre, az én bűneimért mocskolták őt és alázták meg. Részese vagyok az ő halálának, és amíg ezt valaki nem ismeri föl, addig nincs föltámadás. Amíg valaki nem iszonyodik meg önmagától, a maga jóságától, attól, ahogyan magunkat olyan sokra tartjuk, addig nincs föltámadás és nincsen élet, addig maximum csak vallásos lelkesedés van, ami ma tart és holnap elmúlik. Bárcsak adná mi, Urunk Istenünk, hogy szembesüljünk önmagunkkal, azzal, hogy milyenek vagyunk, azzal, hogy mit okozott, ami semminek titulált kis bűnünk, amit magunk sem veszünk komolyan. Azért is szenvedett Jézus Krisztus. Azért is ütötték bele a szögeket. Azért is sírt, amit mi észre sem veszünk, amiben csak úgy elmegyünk nagyvonalúan, ó, ez csak kis bűn. Majd amikor bele borzadunk ebbe, testvérek, amikor majd beleborzadunk ebbe, nos majd, akkor elérkezik a feltétele annak, hogy feltámasztassunk. Miután most már látjuk, hogy mit jelent a feltámadás, miután megértettük azt is, hogy mi a feltétele a feltámadásnak, szeretnék végezetül arról szólni, hogy ki a feltámadás. Hogy ki a feltámadás. Mert a Bibliában egyértelmű kijelentés adatot nekünk erről. Jézus Krisztus egyszer azt mondta az őt követőknek, én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok. Mit jelent ez, testvérek? Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nélkül nincsen feltámadás, mert ő a feltámadás. Nem úgy van, hogy szembesülünk a bűneinkkel, aztán egyszerre csak jók leszünk. Hanem lelki értelemben úgy beszélhetünk feltámadásról, hogy szembesülünk a bűneinkkel, és odaborulunk Jézus Krisztushoz. És amíg eddig a bűn uralkodott a mi tagjainkban, szívünkben, lelkünkben, addig a feltámadás azt jelenti, hogy kiszolgáltatom magamat Jézus Krisztusnak, hogy innentől kezdve ő uralkodjon. Isten nem semleges területre hív bennünket, mert semleges terület nincs, vagy halál van, vagy élet, vagy kárhozat van, vagy üdvösség. Jézus Krisztus a feltámadás. Az az ember tekinthető feltámadottnak lelki értelemben, akinek a szíve megnyílt Jézus Krisztus előtt. És én hirdetem, hogy ma is megnyílhat a mi szívünk Jézus Krisztus előtt. Mert ez a Jézus Krisztus, aki a feltámadás és az élet, nos ő él és uralkodik, majd meg fogjuk vallani a hitünket, és kívánságom és imádságom, hogy valljuk meg hitünket igazán, vagy amit kimondunk, azt higgyük is el, hogy Jézus Krisztus ott ül az Atya Isten jobbján, ott uralkodik, mert ő él. Hirdetem, hogy ez az élő Jézus Krisztus ma bármelyikünk szívébe kész belépni, bármelyikünk szívébe kész elhozni a feltámadást, a megújulást, az új életet, mert ő ezt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Hirdetem, hogy nincs más út, mert ő maga azt is mondta, hogy én vagyok az út. Nincs más praktika. Nem elég semmiféle filozófia, nem elég semmiféle rábeszélés, hanem egy személyes döntés kell, amikor az ember az ő szívét megnyitja, és azt mondja, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Nos, ott van a feltámadás, mert Jézus Krisztus azt mondta, én vagyok a feltámadás. Ki a mi feltámadásunk? Jézus Krisztus. Hogyan? Úgy testvérek, hogy hozzá hasonlóan mi magunk is fel fogunk támadni. Nem csak a lelkünket támasztja föl, hát ez a Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. És ez azt jelenti, hogy noha levesszük ezt a földi sátorházunkat, de hisszük, hogy az a Jézus Krisztus, aki feltámadott, feltámaszt bennünket új testben, abban az új testben, amely majd jobb lesz, mint a mostani. Abban az új testben, amely nem lesz többé a bűn törvényének alávetve. Ezért mondja a Szentírás azt, hogy az Isten országában nem lesz sírás, nem lesz könyv, hanem az Isten lesz minden mindenekben. Mi hisszük, akik lelkünkben feltámadtunk, hogy fel fogunk támadni testünkben is. És a mi feltámadásunk egy új és boldog életre való feltámadás lesz. Ez nem lélekvándorlás. Ez nem lélekvándorlás, hanem ez Jézus Krisztus. Ő a mi életünk. Így mondja a hitvallásunk, hogy Jézus Krisztus a zálogunk a mennyben. Ahogyan ő föltámad, úgy fogunk egyszer mi is új életre támasztatni. Ezért, drága testvérek, mi máshogyan nézünk a halálra. Mi máshogyan nézünk a halálra. Számunkra a halál nem végállomás, hanem számunkra a halál az élet egy döntő állomása. Ahonnan a folytatás következik. Nincs vége. Nincs vége az életnek, mert akinek a szívében ott van Jézus Krisztus, arra nézve igaz az, hogy ahogyan ő él, úgy fogunk élni mi is. Tehát a testvérek, hirdetjük Jézus Krisztust, és itt van a megterített asztal is, amely az ő áldozatát hirdeti közöttünk, és az ő kegyelmének idejét mutatja meg közöttünk. Drága testvér, ha már szembesültél lelked halálával, ha már undorodsz magadtól, bűneidtől, ha már látod, hogy mindaz, amit te eddig valaminek gondoltál, semmi, hívunk és várunk ide ehhez az asztalhoz. Mert ez az asztal Jézus Krisztusról beszél, aki egyszer meghalt azokért a bűnökért, amelyek most téged zavarnak és bántanak. És azt a Jézus Krisztust hirdetjük, aki húsvétkor feltámadt. Hogy feltámadhasson téged is, nem csak a lelki halálból, hanem egyszer majd a testi halál állapotából is. Cselekedje az élet és halál ura mindnyájunkkal meg ezt a csodát ezen a húsvéton is, hogy akik egyszer halottak voltunk bűneinkben, jussunk feltámadásra ő általa, ővel együtt. Amen. Kedves testvérek, válaszolva Isten igéjére a 349. számú dicséretünk 5. versét énekeljük. A 349. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik. Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, drága, győztes Úr Jézus Krisztusunk, aki legyőzted a halált, aki ott vagy a mennyben, uralkodsz, mert élsz. Dicsőítünk téged azért, mert ma is végzed a te munkádat ebben a világban, eljössz közénk szent lelked által, és megérteted velünk azokat a mennyei titkokat, amelyeket segítséged nélkül nem érthetnénk meg. Köszönjük, hogy miközben arról beszélsz nekünk, hogy lelkünkben halottak vagyunk születésünk óta, és menthetetlenül a kárhozat felé tart a mi életünk. Köszönjük, hogy közben felragyog előttünk a te személyed, a te kegyelmed, amellyel most is megkeresel bennünket, akik a lelki halálban vagyunk. Hogyha szembesültünk halálunkkal, akkor legyen kihez odafordulnunk. Köszönjük, hogy keresel bennünket a gyülekezet által, az ige által, a jegyek által, a közösség által, a te szavad, az evangélium által. És köszönjük, hogy nem akármit akart velünk cselekedni, hanem fel akart bennünket támasztani lelkünkben, hogy többé ne a bűn uralkodjon a mi tagjainkban, hanem az élet, te magad. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, és szembesíts bennünket elesett állapotunkkal, hogy végre megértsük, mennyire senkik és semmik vagyunk a te színed előtt, hogy végre ne érezzük magunkat jól a bűnökben, hogy végre ne legyünk elnézőek egyáltalán a bűnnel szemben, hanem megérthessük azt, hogy mindezért neked szenvedned kellett. A legkisebb gondolatért is, a legártatlanabbnak tűnő szóért is, neked ott a Golgotai kereszten szenvedned kellett, hogy bennünket megválthassál és új életre támaszthassál föl. Köszönjük, hogy megtetted ezt, és köszönjük, hogy mivel néked adatott minden hatalom menjen és földön, ezért nem csak a megváltásra volt erőd, hanem van erőd bennünket új életre hívni, és bizonyan üdvözíteni is. Kérünk, munkáld bennünk, ami életünk felől való helyes, igeszerű látást, és munkáld bennünk azt, hogy te veled töltekezhessünk meg, hiszen te vagy a feltámadás és az élet. Könyörülj meg rajtunk, hogy életünkben megvalósulhasson a te uralmad. Köszönjük, hogy láthattuk a te életedet, és köszönjük mindazoknak az életét, akiket elénk adtál, és akiknek az életében megmutattad azt, hogy van feltámadás és van élet általad. Így köszönjük meg Péter testvérünk életét is, köszönjük az ő bizonyságtételét, és legfőképpen azt köszönjük, amit rajta és benne elvégeztél. Köszönjük, hogy a te útaidra taníthatod bennünket, és köszönjük te neked azt, hogy te vagy az, aki most is ismered őt, és te vagy az, aki magadhoz vetted őt. Köszönjük te neked, Urunk, a bizonyságok fellegeit, akik körülvesznek bennünket, és arra kérünk téged, formáld a mi életünket is bizonyságtévő életté, hogy ebben a holt világban, ami életünk, mint nap az égen, úgy ragyoghasson. Köszönjük, hogy képes vagy ezt megcselekedni velünk. Így jövünk te hozzád, és így könyörgünk a te színed előtt. Áld meg a mi személyes életünket, családi életünket, áld meg nemzetünknek, országunknak életét, igazi szívből jövő feltámadást hozzál ennek a népnek a szívébe. Adjad, hogy hozzád meneküljünk, és nálad találjunk vigasztalást, új életet, mert te vagy a feltámadás és az élet. Legyen tiéd a dicsőség azért, hogy elsegítettél ide bennünket, és kérünk, őrizd meg bennünket az ünnep további részében. Amen. Kedves testvérek, mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, Én vagyok a feltámadás és az élet. Ezért, aki hit a fiúban, örök élete van annak. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, a mi Urunknak, Istenünknek jóságát, szeretetét nem kétségbe vonva, de mégis szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, csütörtökön elhunyt dr. Budai Péter, lelkipásztor testvérünk. Hamvasszás utáni temetése EHO 20-án pénteken lesz, 11 órakor itt a templomban fog kezdődni a szertartás, majd innen a Tamás utcai temetőbe megyünk, és ott helyezzük el az ő hamvait. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az ő családtagjait, szeretteit a boldog feltámadás reménysége alatt. Kedves testvérek, hirdetem az ünnepkör következő gyülekezeti alkalmát. Holnap délelőtt 9:30 órai kezdettel ünnepi istentiszteletet tartunk, úrvacsoraosztással egybekötve. A holnapi istentiszteleten Kis Tamás lelkipásztor testvérünk fog közöttünk igét hirdetni. Hirdetem, hogy a 20-on túliak mai bibliaórája az ünnepre való tekintettel most az egyszer kimarad. Hirdetem, hogy a jövő héten pénteken 3:30 órai kezdettel a konfirmandusokat várjuk szeretettel konfirmációs órára, és ha Isten akarja, és élünk jövő vasárnap 9:30 órai kezdettel istentiszteletet és gyermek istentiszteleteket tartunk. Hirdetem azt is, hogy csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel a Derűs Alkony gondozóházban tartunk nyilvános istentiszteletet. Kedves testvérek, talán nem mindenki készült még el a személyi jövedelemadó bevallásával, ezért mivel ilyen szép számban vagyunk együtt, hadd hirdessem azt a lehetőséget, amellyel élhetünk. Lehetőségünk van a már levont és befizetett adónk 1+1%-áról rendelkezni. Az egyik 1%-ot a történelmi egyházaknak ajánlhatjuk föl, szeretettel kérjük a testvéreket, ajánlják ezt református egyházunk javára és számára. A másik 1%-unkat pedig közhasznú szervezetek számára ajánlhatjuk föl. Gyülekezetünk alapítványa, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány jogosult az 1%-ok fogadására. Azt kérjük a testvérektől, hogy ajánlják ezt a további 1%-ukat az alapítvány javára. Akinek ezzel kapcsolatosan technikai információra van szüksége, az a kijáratnál, a presbiterektől egy kis lapon megkaphatja azokat a bizonyos technikai számokat, amelyekkel jelölnünk kell a szándékunkat. Nem vagyok adószaki ember, de azért hadd kérjem a testvérektől azt, hogy alaposan nézzük át, hogy hogy kell ezeket a cetliket borítékba tenni, utána fölírni rá a nevünket, címünket, adószámunkat, és a hátulján alá kell írni. Ha bármi hiányzik erről a borítékról, akkor hiába volt a szívünkben a jó szándék, az egészet kukába dobják. Nagyon sok ilyen hiányosan kitöltött 1% úszott már el ilyen apró dolgokon. Hadd ajánljam ezt a testvérek figyelmébe a figyelmességet. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy iratterjesztésünkben mindenféle keresztény irodalom kapható. Szeretnék köszönetet mondani a testvéreknek azokért az adományokért, amelyekkel az első negyedév folyamán gyülekezeti életünket támogatták. Köszönjük a fenntartó járulékokat, a persei adományokat, köszönjük a különböző céladományokat, a névtelenül elhelyezett és ide szánt adományokat. Szeretettel hívom és bátorítom a testvéreket a további adakozásra is. Hadd emlékeztessem csendesen a testvéreket arra, hogy gyülekezetünk parókia építése még mindig folyamatban van, és van a parókiai építésnek egy általunk láthatatlan terhe, egy bizonyos adósság, teher, ami körülbelül 20 millió forintot jelent forintosítva, amelyet vissza kell fizetnünk német testvérgyülekezetünk segítőkész gyülekezeti tagjainak. Hadd kérjük a testvéreket arra, hogy akiket Isten lelke indít, hozzanak a parókia építésre, a hitel törlesztésre is adományt, adakozzunk erre a célra is, hiszen gyülekezeti életünkért történik mindez. Hiszen, és egyúttal hirdetem is, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Szeretnék magam, családom, a presbitérium nevében áldott és boldog ünnepet kívánni minden testvérünknek, boldog családi együttlétekben legyen Jézus Krisztus jelenléte megtapasztalható közöttünk. Adjuk tovább a mi környezetünkben a róla szóló örömhírt és evangéliumot. Ahogyan ezt már hirdettem, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit ide az Úr asztalához, járuljunk majd ide alázatos szívvel és szép rendel. Az úrvacsoroztásnál segítségünkre lesz Tarr Zoltán, gyülekezetünk teológusa. Kedves testvérek, ami Urunk Istenünk, maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Isten tiszteletünk eme részének zárásaképpen a 348. számú dicséretünk 5. versét énekeljük. A 348. számú dicséretünk 5. verse így kezdődik. Cselekedd szent lelkeddel, végtelen érdemeddel. Az úrvacsorai közösségben részt venni, itt maradhat közöttünk, de ha el szeretnénk menni, akkor azt kérjük a testvérektől, hogy most tegyük ezt meg.